Kegyelem teológiája 2009, harmadik óra. A fenevad természete.
Mennyei atyánk, szeretnénk elcsendesedni előtted. Szeretnénk letenni a hétköznapok gondolatait, legyenek azok tervek, örömök, vagy akár terhek, amiket cipelünk. Csak hadd tegyünk le mindent. Te rád vetjük a gondjainkat, mindent elhajítunk, és a te kezedben van minden. Így vagyunk biztonságban. Úgyhogy kérünk, hogy eleveníts meg minket. Töltsd be, és taníts minket, szolgálj felénk egy nagyon is valós, nagyon is élő módon. Hadd lassuljunk le, hadd figyeljünk oda nagyon, hadd összpontosítsunk rád, amennyire csak lehet. És hálások vagyunk. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. A mai témánk, és talán ez az elkövetkező néhány alkalomnak is témája lesz, a fenevad természete. És ez a fenevad, akinek a természetéről beszélünk, igazából azt hiszem, hogy én vagyok, te vagy. A régi bűnös természetünk, illetve az a részünk, amelyel olyan sokszor van gondunk. Igazából a földi létünk, az emberségünk egyik része. Okay. Nincs baj vele. Ha azt veszed észre, hogy van benned egy állat, oké, okay. Biblikus. Kell, hogy legyen egy valahol. Ha olyan jól nevelt, ha olyan kifinomult, hogy szinte észre se veszed, az nagyobb baj, mint hogyha nyilvánvaló és leleplezett. De nem tudsz bánni vele, ha sunyin meghúzódik. Ha jó ember vagy. Hányan vagytok itt jó emberek? Hát azért, oké. Hányan nem vagytok olyan rosszak, mint a többiek? Na, az egy kette-hárman vannak, akik annyira nem rosszak, mint a többiek. Tessék? Rosszabbak vagytok. Nem, most picit persze viccelhetünk, meg nevetgélhetünk ezen, de az ember romlott. És nem általában, tudod, egyfajta elméleti módon, hanem ténylegesen. Tehát én nem vagyok egy jó ember. Tehát, hogyha látod a gondolataimat, ha látod a szívemet, ha látod mindazt, amit Isten még nem gyomlált ki, akkor nem egy jó embert látsz. Egy gyarló embert látsz. Nem egy sajnálatra méltó aranyos gyarló embert, hanem egy gázos gyarló embert. Nem tudom, érted-e? A humanizmus alapgondolata, ami szerint az ember jó, jónak született, csak a körülményei rontották meg, egyszerűen nem igaz. A humanizmus nem igaz. Az ember nem jó. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit jelent embernek lenni. Jó? Fogom mondani így az alcímeket, így a témán belül. Jó? Ez az első alcím. Mit jelent embernek lenni? 1 Mózes 1.26-hoz lapozzunk. Emlékeztek még, hogy mi a témánk, ugye? Mi a témája ennek az órának? A fenevad természete, de a tantárgynak mi a témája? Kegyelem teológiája, ez az, ezt tanuljuk. Erről van szó. Megpróbáljuk megérteni, hogy hogyan működik Isten valósága. Megpróbáljuk megérteni, hogy hogyan működik az a valóság, amiben te is és én is élünk. Megpróbáljuk a lényegét megérteni. Nagyon fontos dolog ez. Tehát, hogy nem valami részletről beszélünk, nem valami teológiailag fontos, de a gyakorlati életet szempontjából hetedrangú részletről. Az élet legfontosabb kérdését feszegetjük. Oké? A kegyelem teológiáját. Úgyhogy az első, amit most megnézünk, hogy mit jelent embernek lenni. Illetve ez nem az első, ez már a sokadik dolog, amit megnézünk. Hányan emlékeztek rá, hogy mi volt múlt órán? Sir? Mi volt a témája, miért beszéltünk ezekről? Mire akartunk rávilágítani? A bukás az élet része. Yeah. Thank you. Perfect. Bukás az élet része. Oké? Okay. És most egyszerűen elkezdjük megnézni mélyebben, hogy miért. Eddig bírtam. Sziasztok! Úgyhogy 1 Mózes 1.26. Ekkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Javasolhatom, hogy angolul olvassátok magatoknak? Tehát tényleg egyszerűbb, mert... Az ember Isten képére lett teremtve. Az ember bizonyos értelemben olyan, mint Isten. És itt két fő jellemzője van. Az egyik a szabad akarat, amely nagyon is valós. Tényleg szabad vagy. Tényleg dönthetsz, ahogy akarsz. Tényleg azt hiszel, amit akarsz. Hihetsz egy hazugságban. Szabad vagy rá. Ez nem változtatja meg a valóságot, de szabad vagy rá. A világegyetemben minden engedelmeskedik Istennek. Kivéve az embert. A maga szabad akaratával. A második jellemzője az, hogy az ember uralkodásra lett teremtve. Hogy uralkodjon mindenen. 27. vers, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Oké, okay. Még olvassuk el ezt is, 28. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Tehát az ember uralkodásra lett teremtve. Ott van bennünk. A következő nagy esemény, ami az emberségünkkel jár, az az, hogy az ember jelenlegi állapota nem az, aminek Isten eredetileg szánta. A jelenlegi állapot rendellenes. Az ember bűnbe esett. történt valami, ami megváltoztatott mindent. Megváltoztatta az ember természetét, de ugyanígy megváltoztatta az egész teremtett világot. 1 Mózes 3-ban olvassuk a bűnesetet, aminek a következtében az ember bűnös lett, elszakadt Istentől, de amelynek a következtében a teremtett világ átok alá került. Az, ami eddig jól működött, az a hiába valóságnak lett alávetve. És ezt a mai napig is éljük. Rakj rendet a szobádban, és nézd meg, mi történik a renddel. Vegyél egy új kocsit, nézd meg, mi történik vele 5 év alatt. Minden hullik szét. Minden rendezett, a rendezetlen felé halad. Hiába valóságnak lett alávetve. Róma 5.12-höz lapozzunk. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Oké? Tehát itt van 2 dolog. Az egyik, hogy a bűn egy ember, Ádám által jött be a világba, és a bűn által a halál. A halál elválasztottságot jelent. A legjelentősebb dolog, amit értened kell a bűnnel kapcsolatban az, hogy elválaszt Istentől. És ez nem egy megint egy vallásos vagy egy ideológiai elválasztottság, hanem egy egzisztenciális. Emiatt szenvedünk, emiatt vagyunk üresek. A te lelked, a te szíved, mind az, ami vagy, Istenre vágyik. És csak Isten tudja betölteni azt az űrt, ami ott van benned. Arra lettél teremtve, hogy Istennel közösségben uralkodj, de elszúrtuk. Meghaltunk, kirekesztettünk Isten jelenlétéből, és egy átkozott világba kerültünk, ahol ad egy, mindannyian vétkezünk a bennünk lévő vétek miatt. Mit jelent ez? Úgyhogy örököltünk egy bűnös természetet. Hányan vagytok számítógép szakértők? Hányatoknak robbantná le a számítógépe vírus miatt? Oké. Volt egy jó számítógéped, ami jól működött, és letöltöttünk rá egy vírust. És ami eredetileg jó volt, már nem jó. Rosszul működik. Lehet, hogy még nem krepált be egészen, de oda kattintasz, és nem történik. Vagy csak nagyon lassan történik. Elkezd célt tévesztő reakciókat produkálni. Elkezd bűnözni. A bűnös természete miatt. A bűnös természete semmi más nem képes tenni, mint célt téveszteni. Mint bűnt produkálni. Egy eltolt szerkezet vagy. És mint ilyen, nem csak, hogy bűnös vagy, és bűnben élsz, hanem ráadásul még ki is vagy rekesztve abból a közösségből, amiben teljes lehetnél. Távol vagy Istentől. A következő gondolat, amit már említettünk az előző órákon, de fontos, hogy értsétek, az a teljes romlottság tana. Ézsaiás 64.5-höz lapozzunk. És ezt már sokat hangsúlyoztam, de szeretném még hangsúlyozni. Ézsaiás 64.5. Oké, hányan sejtitek, hogy miért akarom ezt hangsúlyozni? Miért? Mert nincs igaz egy ember se. Jó, de ezt miért akarom az orrotokra? Miért akarom, hogy ezt tudjátok? Ez is egy jó érv, de vajon miért akarhatom még? Mert Jézus megváltott minket, kegyelemből kaptuk, tehát, hogy nem egyikünk se jó, ez jó, ez tetszik nekem. Nem vagyunk tökéletesek. akkor tudom megérteni a kegyelmet teljesen, ha tudom, hogy bűnös vagyok. Hallottátok ezt? Ez okos volt. Oké, tehát erről van szó. A kegyelem egy... Te mi az? Hagyjál már. Én egy jó ember vagyok. Nincs rá szükségem. Ki lehet, hogy el kéne mennem egy-két ilyen személyiségfejlesztő tanfolyamra még, hogy egy kicsit lelkileg összerázzam magam, de nekem te ne adják kegyelmet. Én sinem vagyok. Vagy ha nem, akkor összeszedem magam, és utána leszek sinem. Úgyhogy olyan nagyon nem dobogtatja meg a szívemet ez a kegyelem dolog. De ha megérted, hogy egy olyan lény vagy, akit egy rosszindulatú daganatként ki kéne vágni Isten valóságából ahhoz, hogy ott végre tisztasság és rend legyen, az egy másik kiindulási alap. És tudom, hogy nagyon sokunknak rossz az én képe. És nem rombolni akarom az én képedet, hanem végre esélyt akarok adni neked arra, hogy javítsd az én képedet. Mert ha az alapján akarod javítani az én képedet, hogy te mit vagy képes teljesíteni, egy zsákutcába jutsz. Oké? A legnagyszerűbb teljesítményed se tudja tisztára mosni a szívedet. Azt a tudat alatti meggyőződést arról, hogy elégtelen vagy, hogy kevés vagy. Semmilyen teljesítmény, semmilyen emberi mérce nem képes ezt rendbe hozni. És Isten nem is hagy nekünk lehetőséget arra, hogy ilyen módon igazítsuk meg magunkat. Azt tanítja, hogy reménytelen vagy. Teljes gáz. Úgy értem, nem az, hogy nem vagy jó ember, nem az, hogy nem vagy olyan rossz, mint a többi, hanem, úgy értem, aki Krisztus nélkül hal meg, az pokolra jut. Tehát nem azt mondjuk neki, hogy na jó, oké, a fizetésed felét elvesszük, és akkor húzd meg magad itt valahol, hanem Isten azt mondja, hogy nem akarok veled egy valóságban lenni. Kirekesztlek, kizárlak, eltüntetlek a világomból, és amit teszek, azt nem dűből teszem, és nem reakcióból, hanem hideg, tiszta igazság érzettel és tudattal. Kicsit egyszerűsítek, de nem tudom, értitek-e? A humanizmus nem mond igazat. A kislányunk, Zoé, aranyos, tündéri, üntyüri-püntyüri, bűnös. És hogyha nem tér meg, akkor nincs helye Isten valóságában. És még persze nem élte ki a bűnét, még a felelősségre vonhatóság kora előtt van. De mire 12-13 éves lesz, addigra szüksége van a megváltóra. Szüksége van már előtte, de olvassuk itt el 64-et. 64-5. Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél. Bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. Oké, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Az igazságaink, a jó dolgok bennünk, olyanok, mint a koszos rongy. Teljes romlottság. 39. Zsoltár 6. Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted, mint egy lehelet annyit ér minden ember, aki él. Csak egy lehelet vagyunk. És Róma 3.10 azt mondja, hogy mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. El fogom egészen olvasni 18-ig. Hiszen előbb már kimondtuk az ítéletet, hogy zsidók és görögök is mind bűnben vannak. 9. verset olvastam. Most jön a 10. Amint meg van írva, nincs igaz ember egy sem. Egy sem, Mózes nem volt igaz. Ábrahám nem volt igaz. A bűnbeesés után Ádám nem volt igaz. Dávid nem volt igaz. Illés nem volt igaz. Kit mondjunk még? Mondjatok valakit, akitől meg kéne hatódnunk. Jobb nem volt igaz. Azt mondja, hogy igaz ember volt, de milyen alapon? Önmagában nem volt igaz, hanem a hite tette őt igazzá. Okay? De az ember Isten nélkül, Isten megoldása nélkül csak egyszerűen semmi, sőt, kevesebb annál. Azt mondja, hogy mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyúméreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra. Romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. És persze azt mondjuk, hogy tehát ilyenkor azt képzeljük, hogy ez olyan emberekről beszél, akik csak ezt teszik. Tehát itt azt látom, hogy nincs, aki keresse Istent, azaz sose keresik Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, drogos verekedőket látok egy aluljáróban, nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, valaki, aki állandóan kamuzik, kígyóméreg az ajkukon, szájok átukkal és keserűséggel van tele, mindig csak átkozódik, mindig csak keserű, de ez nem erről beszél. Voltál-e már valaha életedben keserű? Én voltam. Akkor ez rólam beszél. Volt már, hogy nem kerestem Istent? Volt. Volt, éltem-e úgy, hogy elhajlottam? Volt-e úgy, hogy romlás járt a nyomomban? Hogy nem ismertem a békesség útját? Hogy nem törődtem Isten félelmével? Ha csak egyszer megtörtént az életemben, oké, akkor ez a kategória rám vonatkozik. Ugye mi relatívak vagyunk, mi összehasonlítgatunk. Isten abszolút, ő azt mondja, hogy vagy van bűn, vagy nincs bűn. Mint hogy, tudod, egy meg egy az mennyire kettő? Hát kicsit vagy nagyon, nem, nincs ilyen. Vagy az, vagy nem az. Teljes romlottság. És ugye ennek az ellenpólusa, és itt nagyon helyesen mondtad, hogy Jób igaz ember volt. Mózes igaz ember volt. Te igaz ember vagy. De milyen alapon? És ezt nagyon kell érteni, hogy az, amit mi teljesen elrontottunk, az, amire mi teljesen képtelenek vagyunk, azt hozta rendbe Krisztus ingyen. Úgy, hogy semmit nem kért. A kereszt halálával gyakorlatilag fizetett azért, amiért nekünk kellett volna, így mi megbocsájtást nyertünk, és hát megigazultunk, megtisztultunk. És tényleg ezt is nézzük meg itt Róma 3-ban, egy kicsit később, 25-öt olvassuk, 26-tal együtt, mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Nagyon fontos, álljunk meg egy picit. Istennek van egy igazsága. Van a törvény igazsága, amely azt mondja, hogy ha megteszed, elismerést kapsz. Ha nem, elmarasztalást. De van egy másik igazsága. Istennek van egy magasabb igazsága. És ez az az igazság, amit igazából le akart leplezni. A törvény csak a nevelőnk volt, ami Krisztusra vezetett. Ami valami olyasmit jelent, hogy a törvény arra volt jó, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá váljon, hogy szüksége van egy megváltóra. És amikor a megváltó tesz minket igazzá, akkor látjuk Isten igazi igazságát. És ezt írja itt, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, és itt jön a kettős pont, és ez az ő igazság. Mi Isten igazsága? Jézus Krisztus. A törvény Mózes által jött. A kegyelem és igazság pedig Jézus Krisztus által egy Jánosban. Nem, János egyben. És ezt mondja, hogy mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Isten azt mondja, hogy akarod látni az én igazságrendszeremet? Az én igazságrendszerem ez. Nem sikálom el, ne, tehát nem masszatolom el a bűnt. Nem söpröm a szőnyeg alá, hanem kifizetem az árát, meghalok. Én vállalom a felelősséget azért, amit az ember, akit én teremtettem, elkövetett. Kifizetem. Isten igazsága megelégül, valósan. Úgy értem, mint amikor tartozol 5000 forinttal, nem, 50 000-rel, nem, 500, nem, 5 millió, nem, 5 milliárddal, tartozol 5 milliárd forinttal. Hányatoknak van 5 milliárd forintja? Itt nincs senkinek. Oké, ennyivel tartozol. Életed végéig kell fizetned, valószínűleg. Ha csak nem üt be valami nagyon jó üzlet, akkor lehet, hogy hamarabb sikerül, de akkor is tisztes adósság. És Isten azt mondja, hogy kifizetem helyetted. És a hitelezőidnek odaadja a pénzt. Van-e joga a hitelezőidnek ezután menni hozzád, és tőled is követelni a pénzt? Oké? Valós fizetség. Isten kifizette. És utána azt mondja, hogy ahogyan ő igaz, úgy igazzá tesz téged, ha hiszel abban, amit ő tett. Fásztunk? Fásztunk. Oké. Nem tudom, értitek ezt? Sokat jelent ez neked? Nem tudom. Igen, feszegesd ezt. Mert lehet, hogy nem ér eleget. Úgy értem, gondolkozz rajta. Láttad azt, ahogy zuhansz? Érezted, ahogy kicsúszik a kötél a kezedből? Ahogy könnyű lesz minden, és a pusztulás felé zuhansz? Hogy az életed minden körülményed, minden dicsőséged, minden sikered, minden nem tudom mi ellenére az elveszettségbe zuhant, és egyszer csak valaki utánad nyúl, és nem csak azt mondja, hogy kölyök, ülj be a sarokba, és a hangodat ne halljam többé, hanem azt mondja, hogy megmentlek, és úgy igazzá teszlek, azt a státuszt adom neked, azt a jogot, azt az állapotot, ami az enyém, mint Isten. Oké? Ez Isten igazsága. Nincs bennem a szatolás. Sokan kérdezik, hogy de hogy van ez akkor a kegyelemmel? Valaki bunkó, valaki pofátlan, valaki nyilvánvalóan árt, és bocsássak meg neki? Nem tudok neki megbocsájtani, és értem, úgy értem, én se tudok. De a jog, a kereszt azt követeli, hogy bocsáss meg neki. Miért? Mert a bunkósága ki lett fizetve. Nem tudom, érted-e? Tehát, hogy én lennék az a hitelező, aki követelem rajtad azt a pénzt, amit Jézus már kifizetett. Amikor megyek hozzád a verő emberekkel, hogy behajtsam rajtad azt az 5 milliárdot, amit ő az élete árán kifizetett, vajon jó szemmel fog-e nézni rám? Hogy semmibe veszem azt, amit ő már kifizetett? Kérdezem. Nyilván nem. És nem megy ez nekünk könnyen, én tudom, nekem sem megy. A megbocsátás az egyik legnehezebb dolog. Nem megy. De amikor nem megy, akkor nem azt mondom magamban, hogy ez egy ostobaság, hanem azt mondom, hogy Uram, segíts, mert nem mehetek az ellen, amit te csináltál. De akkor, ha ez így van valaki mással, akkor nem kéne, hogy így legyen velem is. Úgy értem, kárhoztatom magamat. A hibáimért, a mulasztásaimért, az alulteljesítésemért. Alulteljesítek, igen, az élet számos területén. És kárhoztatom magam. És Isten azt mondja, hogy hé, te adósságot követelsz. Olyat, amit én már kifizettem. És valójában Isten előtt állva nem kárhoztathatom magamat sem. Hisz az én hibáimat, az én gyengéimet is kifizette. És mindjárt bele fogunk ebbe menni. De csak ez az alapkép, ez az, amit erről szól, az, amiről most az elkövetkező órákban beszélni fogunk. Egy új igazságrendszerről. Nem arról, hogy fogad fogért, nem arról, hogy adok kapok, nem arról, hogy aki hibázott, annak fizetnie kell, hanem arról, hogy van egy magasabb igazságrendszer, amiben nem mondjuk azt, hogy a bűn helyes, nem mondjuk azt, hogy nem nagy ügy, nagy ügy, De ki lett fizetve? Nagy ügy. A bűn szörnyű. A bűn tönkretesz engem, másokat, arcul csapja Istent. Ezért kellett Krisztusnak meghalnia. De csak gondold át, most az ő halála az semmi. Tehát elszúrta, csak félig halt meg. Csak félig fizetett. Hogy én még jogosan kárhoztathatom magamat, vagy a testvéremet? És a régi természetem, a fenevad bennem, az kárhoztat engem, az kárhoztatja a testvéremet, az kárhoztat téged. Értem, nem kárhoztatlak, hogy kárhoztatsz. De amikor jön a tisztaság pillanata, akkor azt kell, hogy mondd, hogy jogtalan követelés van a szívemben. Mert ezzel igazából Krisztus vérét tapodom lábbal. Azt mondom, hogy nem ért semmit a te halálod, Uram, legalábbis nekem nem. Engem nem fizettél ki. Ez nekem kevés. Lehet, hogy az atyának elég, lehet, hogy neked elég, nekem nem elég. És csak helyettesítsd be ezt a hozzáállást egy emberbe, oké? Képzeld el, hogy te voltál nagy lelkű valakivel. És te kifizetted valakinek az adósságát. Oké? Azon az áron, hogy a fiadnak szánt ház árát ráköltötted egy testvéredre, hogy ő szabad lehessen. Oké? A fiad fizetett. És utána az a valaki jön, és fröcskölő nyállal azt mondja, hogy dugd az adósság kifizetésedet, ahova akarod. Úgy értem, ez méltatlan, nem? Ez szégyenletes. Tehát én nem akarok az az ember lenni, akiért ilyen nagyot tettek, és aztán ezt semmibe veszi. És majd fogjátok látni, hogy ha valamire az atya bepöccen, az, ha valaki a fia áldozatát semmibe veszi. Vagy csak kicsibe veszi. Aki a legnagyobb hiba, amit keresztények elkövethetnek, az, hogy megmaradnak a saját igazságrendszerükben, ahelyett, hogy ámulnának és csodálkoznának Isten igazságrendszerén, és azt követnék. Értitek ezt? Igen? Kérlek. Nagyon jól mondtad. Mindjárt fogunk erről beszélni. Tökéletes. Ez az egyik csapda, hogy a saját igazságrendszerünkben élünk. Oké, ennyi volt a mi. Ezt jelenti embernek lenni. Embernek lenni azt jelenti, hogy a minden és semmi határán élsz. Vagy zuhansz a pokol felé, vagy megragadtad Krisztus váltságművét, amihez te nem tettél hozzá semmit, ő tett mindent, és gyakorlatilag az ő igazságát kapod. Isten örökösévé váltál. A minden és a semmi határán élsz. Nagyra értékeled? Azt, ami átvitt téged egyik oldalról a másikra? Remélem, igen. Remélem, elmélkedsz ezen. Mert ennél többet sose fogsz kapni. Ennél nagyobb értéket nem találsz az életben soha, sehol. És ha ezt az értéket kicsibe veszed, akkor elmész az élet mellett. Ez a helyzet. És figyelj, Isten nem lesz megilletődve, amikor keserűen, üresen és csalódottan éled az életedet. Nem fogja azt mondani, hogy ugyuli-bugyuli, majd akkor kitalálok valami mást. Én mindent odaadtam azért, hogy egy tökéletes megoldást hozzak az életedre. Te meg elsétálsz mellette. Nem vagyok meghatva. Nem illetődtem meg. Nem kapkodok alternatív megoldás után. Elvárom, hogy alázd meg magad. Elvárom, hogy vedd komolyan. Sőt, olvasni fogjuk a verseket. Isten fenyítése, Isten szigora azokat az embereket éri utol leghamarabb és legkeményebben, akik Krisztus vérét lábbal tapodják. Zsidókhoz írt levél így fogalmaz. Megismételjük. Ment. Oké, a következő szakasz, a megbocsátás tana. Jó, erről akkor beszélünk egy picit. Máté 18:22-höz lapozzunk. Hányan hiszitek azt, hogy én jó vagyok azokban, amikről beszélek? Nem hiszitek, ugye? Amúgy hinnétek, nem? Tehát, hogyha csak úgy lökném, akkor hú, hát a Sanyinak ez biztos megy. Nem, értsétek meg, és erről is szó lesz, csak ez a fél év végén lesz, hogy a megszentelődés az a folyamat, ahol az, amit tudsz, elhittél, magadévá tettél, egy folyamaton keresztül válik az életed részévé, és ez a folyamat szerintem életünk végéig tart. A gyakorlati megszentelődés, ahol az az igazság, amit elhittél, átlép a tapasztalatba, 70 évig tart. Hát akinek van 70 éve rá, igen. Igen. Akkor inkább úgy mondom, hogy az életünk végéig tartó folyamat. Miért mondom ezt csak itt ezen a ponton? Mert most könnyen érezheted azt, hogy Sanyi a megbocsátás törvényéről beszél. Vagy legalábbis mindjárt elkezdi. Ugye? Nincs törvény, kegyelem van, csak meg kell bocsájtani. És ha nem bocsájtasz meg, irgumburgum, és ha megbocsájtasz, akkor rendben van. Úgyhogy egy új törvény. Ez az új szövetségi törvény. Az új szövetségi törvény az, hogy meg kell bocsájtani. És megint, ugye ez az, amiről a legeslegelső órán beszéltünk, a régi tömlőbe töltöm bele az új bort. De nem, értsd meg, hogy ha nem sikerül megcsinálnod, amiről beszéltünk, nincs kárhoztatás. Isten nem akarja, hogy a saját erődből csinálj meg bármit. Van egy másik módszere, ezt fogjuk majd mindjárt tanítani. Hanem csak azt mondja, figyelj, itt a lényeg, miközben képtelen vagy megcsinálni, érts egyet vele. Érted a különbséget? Mert a legtöbben azt csináljuk, hogy mert nem vagyok képes megcsinálni, ezért eltorzítom az igazságot. Azt mondom, hogy meg kell bocsájtani, de én nem tudok úgy, hogy hagyjál engem ezzel a megbocsájtással. Úgy se tudok. Vagy azt mondom, hogy ezt nem is úgy kell érteni. Vagy azt mondom, hogy majd megbocsájtok, ha ő megbocsájtott nekem. Vagy bármit találok, hogy magamat felmentsem, mert úgy érzem, hogy megint törvény alatt, megint kárhoztatás alatt vagyok. Ne tedd, csak mondd azt, hogy Uram, 1 János 1.9 a nap 24 órájában. 1 János 1.9. Ki tudja, hogy mi van 1 János 1.9-ben? Így van. Ez ebben élsz reggeltől estig. Mi a legfontosabb vers a Bibliában? 1 János 1.9. Ha megvallom a bűneimet, ő hű és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Fedhetetlen vagy. 1 János 1.9-el fedhetetlen vagy. Tökéletes ember. Te nem vagyok az. Hát nem láttad, mit csináltam? Megvallottad? Isten megbocsájtotta? Megtisztít minden gonoszságtól folyamatosan? Igen. Kész, tökéletes vagy, fedhetetlen. Úgyhogy, ha nem vagyok képes megbocsájtani, akkor azt mondom, Uram, tök igazad van, meg kell bocsájtanom, de képtelen vagyok rá, bocsáss meg nekem. És fedhetetlen ember vagyok. De ez nem egy kimenekedés volt, ez nem egy, tudod, egy ilyen hecs-becs, így nem kell megbocsájtanom, király, hanem tényleg azt mondtam neki, hogy meg akarok bocsájtani, tényleg, de nem bírok. És Isten azt mondta, rendben van, hadd szeresselek, hadd fektessek be az életedbe, és ez a szeretet, ez a befektetés majd produkálja az eredményt. Ez a módszer, fogd a kezem, légy velem, légy hálás, értem, és majd én élem az életemet benned. A baj csak az, hogy nem vagy hálás, értem. hanem menekülsz előlem, mert úgy véled, hogy én üldözlek azért, mert nem tudtál megbocsájtani. A törvény alatt élő ember mindig menekül Isten elől, mert mindig van egy olyan törvény, aminek nem tud megfelelni. Vagy mindig büszkeségben él, ami ugyanúgy elválasztja Istentől. Isten, tartozol nekem. Mire Isten azt mondja, bocsánat, hozzám beszélsz? Ugyanúgy nincs meg a kapcsolat. Úgyhogy 1 János 1.9. Én teljesen gáz vagyok, teljesen romlott. Én vagyok az, akiről Rómában írsz, Róma 3.9-ben. És te ezt tudtad akkor, amikor megváltottál. Nem ér meglepetés, amire számítasz egy nagy vesztestől? Egy nagy nullától? Hát gondoltad, hogy majd valami csoda történik? Ha te nem csinálsz, nem történik. Úgyhogy az vagyok, ami vagyok. De igazat adok neked. Igazat adok neked. És bizony, ha te betöltesz, akkor az a csoda megtörténik. Úgyhogy a megbocsátást tanám. Máté 18.22. Még az új szövetséget se találtam meg, nemhogy Mátét. Ez a kedvencem. Tudtam, hogy jó lesz. Uram, kérdezi Péter, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Most ez rázós. Szerintem ezt házas emberek nagyon értik. Hányszor vétkezhet az én feleségem ellenem, úgy, hogy megbocsássak neki. Egy nap. Ugyanabban a vétekben. Hát szerintem a 3 az a maximum, az abszolút a maximum. Vagy csak fordítva. Hányszor, ez így jobb. Hát tényleg. Milyen rosszul indultam. Fordítva kell. Hányszor vétkezhet a férje? Az asszony ellen egy nap. Encsi, mondd a számot. Az előbb is 2 volt, de szerintem most lement 1-re. Egyszer, de azt is csak ilyen picit. De most nem, csak gondolj bele, mert ez olyan aranyos, nem? Hát tudjuk, 70-szer, 7-szer, ez aranyos. De várjál, költözz be hozzánk, és majd én megcsinálom veled. Tehát, hogy ez gáz. Tehát, ugye, tehát, Úristen, hívásom van. Ez biztos az Úr. Nem, a Holics Gabi. Hát, vagy Isten lehetett az, vagy a Holics Gabi. Ez a 2 lehetőség van. Kikapcsolom a telefonomat. Jó, tehát ez komoly. Tehát Isten azt mondja, hogy a mód, ahogy ebben a valóságban szabad akarattal, de régi bűnös természettel bíró szabad emberek együtt élhetnek, az, hogy megbocsájtanak egymásnak. Mondom másképp. Az egyetlen mód, ahogy te, bármelyikötök, elkerülheti a poklot, az, hogy én kifizettem a bűnötöket, és megbocsájtottam nektek. Oké? A megbocsájtás az egyetlen mód, ahogy 2, 3 vagy 6 milliárd szabad akarattal bíró, régi bűnös természettel élő lény együtt élhet. A megbocsájtás az nem valami rendkívüli dolog, amit hiperszellemi, különleges hívőknek mi a csinálniuk kell. A megbocsájtás a valóságunk egyik alapeleme. A kegyelemből származik. Nem tudom, hogy érted-e? Azt hiszem, nem érted. Tehát, hogy van bennünk valaki, aki ezt nem érti. Ez nem fair. Ennek nem így kell működnie. Fizessen. Nem teheti. Ha megbocsájtok mindenért, akkor a fejemre nő. Akkor kihasználnak. Akkor... Ácsi. Lehet. Igen, lehet. De lehet, hogy nem. De ha megnézzük azt, hogy Krisztus mit csinált, kihasználtuk őt? Igen. Mi haszna volt abból, hogy meghalt értünk? Mennyit keresett rajta? Szeretett minket. Meghalt értünk. Vállalta azt, hogy kihasználjuk. Úgyhogy, Máté 18.22. Most még csak ott tartunk, hogy Péter kérdezett egy lazát. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? És a héttel nagyot mondott szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy ő... Egészségedre. Én azt gondolom, hogy ő itt följebb rakta a lécet, mint ahogy szívéből rakta volna. Még hétszer is? És biztos arra számított, hogy Jézus azt fogja mondani, hogy Péter, te egy milyen nagy lelkű ember vagy. Tisztára megilletődtem. Hétszer. Azt mondtad, hogy hét? Tényleg? Nem négy. Hét? Jól hallottam? Mondd még egyszer. Hét. Péter. Te rád építem az egyházamat. És nem ezt mondta. Azt mondta, hogy Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még 70-szer hétszer is. És a 70-szer hétszer az nem 490, hanem, mert el tudom képzelni, hogy Péter azon elkezdte számolni, az sok, tudod. Hanem ez egy képes beszéd, és azt jelenti, hogy akárhányszor. Oké, tehát akárhányszor. És itt mondja a példázatot, figyelj, és ezért, és itt van egy összekötő szó, figyelj, hányszor kell megbocsájtani? 70-szer, 7-szer, azaz akárhányszor. Miért? Mert én akárhányszor megbocsájtok. Miért? Mert az életed az én megbocsájtásomon alapul. Azért, mert te egy tükör vagy, akinek engem kell visszatükröznie. És én megbocsájtok. És figyelj, ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Az ezért szóra kérek, emlékezz. Jó? Tehát így fog összeállni a kép. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10.000 talentummal volt adósa. A 10.000 talentum az egy ilyen államadósságnyi tartozás. Tehát ilyen milliárdos összeg. Tehát az egy országnak az ára, vagy nem tudom, egy fél országé, vagy. Tehát rengeteg pénz. Valószínűleg ez a szolga nem egy rabszolga volt, hanem valamelyik tartománynak az uralkodója, aki eltapsolta a tartományát. Valami ilyesmi. Tehát nem egy apróság. Tudod, Cézár hivatja, mit tudom én, Júdea helytartóját. Adj számot Júdáról. Hát eljátszottam kártyán. Már a perzsáké. Tudod, valami ilyesmi, vagy nem tudom, hogy... Hogy kell ezt mondani? Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják előtt feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. Tehát eladták volna a rabszolgának. A szolga erre leborult, és így esedezett, légy türelemmel hozzám, és megfizet, és mindent megfizetek neked. Jó, az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsájtotta, és figyelj, elengedte az adósságát. Nem azt mondta, hogy kapsz részletfizetést 3500 évre, hanem azt mondta, hogy nem tartozol semmivel. El van sikálva. Veszetenné már több is, tudod. Jó, de aha. Itt jön a folytatás. Amikor azonban eltávozott a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki, ami valami nevetséges kis összeg. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol, szolgatása ekkor leborult előtte. Tehát ideig jó a kép, mert a király is folytogatta őt elsőre. Úgyhogy a reakció néha az, hogy adós fizes. Oké, tehát megcsúszunk mi is. De amikor leborul elém, és esedezni kezd, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked, de az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Oké, tehát ő nem bocsájtott meg. Ő kegyelmet kapott, az ő adósságát elengedték, de ő, amikor neki tartozott valaki, nem engedte el az adósságot. Amikor szolgatásai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak, elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt, ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra robbant az ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Itt tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtatok mindenki az ő atya fiának. Oké, itt a lecke. És a lecke az, hogy ha te kegyelmet kapsz, akkor kutya kötelességet, kegyelmet is adni. És itt két összefüggésre szeretnék rávilágítani. Az egyik az, hogy azt adod, amit te is elfogadtál. Nagyon sokan, akik nem bocsájtanak meg, azok valójában nem fogadtak el igazán megbocsájtást. Tehát azért nem bocsájtok meg, mert igazából nem látom, hogy én is elveszett voltam Isten előtt, nem látom a zuhanást, nem fájt nekem soha, és ezért az a kegyelem, amit kaptam, az se volt nagy dolog. Ja, valamikor azt hiszem megtértem. És ja, azóta kegyelemben élek. De te tartozol nekem, úgy értem? És követelek. Követelek a másikon. Ha látnám, hogy én mennyivel tartozom, ha látom, hogy én mindazt a rosszat, amit most a másik megtett velem, én is képes vagyok megtenni. Sőt, megtettem. Sőt, ennél rosszabbat. Sőt, most nem is arról van szó, hogy rosszabb vagy jobb vagyok-e nála, hanem ő is és én is a pokolban lennénk, ha Krisztus ki nem fizette volna a tartozásomat. Úgyhogy, ha én ilyen nagy kegyelmet kaptam, vajon nem az a vágyam, hogy amikor adhatok kegyelmet, akkor adjak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha nehezemre esik a megbocsájtás, akkor érdemes először arra gondolnom, hogy vajon magamnak megbocsájtottam-e, és vajon elfogadtam-e Krisztus rám néző megbocsájtását. Nem tudom, hányan értitek ezt? Ez nem olyan bonyolult, ugye? A második gondolat pedig az, hogy ugye ezt értjük, hogy mi emberek Krisztus nevében járunk itt a Földön. Ami azt jelenti, hogy amikor téged lát valaki, akkor Krisztust kell, hogy lássa. Ez az elhívásunk. Most ez nem egy ilyen munkaprogram, hanem remélem, hogy amikor, mit tudom én, a Danival beszélgettek, a nagyfiunkkal, akkor egy kicsit minket is képvisel. De nem azért, mert megmondtuk neki, hogy amikor rólunk velünk, akkor tessék így viselkedni, hanem mert szerettük, mert befektettünk az életébe, és remélhetőleg egy épkézláb ember lett belőle. És ezzel minket képvisel. Ugyanígy mi is Isten gyermekei vagyunk, és őt képviseljük. És amikor nem képviseljük őt helyesen, akkor bizony nevelnie kell minket. Akkor még be kell fektetnie. Mikor képviseljük őt igazán helyesen? Ebben a példázatban, vagy ez szerint a példázat szerint? Mondjátok nekem. Ha kegyelmesek vagyunk. Ha kegyelmesek vagyunk. Úgy értem, mikor képviseljük félre őt? Oké, és akkor itt jön a kérdésem. Miért vonta vissza a király a kegyelmét? Ha? Jó, ez a rövid válasz, de akkor ez azt jelenti, hogy a kegyelme nem is volt kegyelem? Mert ha megbocsájtott neki, ezt gondolom, hogy ez ezért lehetett. Isten nevel minket, fegyelmez. És azt mondja, hogy az egyetlen mód, ahogyan megérted azt, amit nem értesz, az az, hogyha én megengedem, hogy azt tapasztald meg, amit te tettél valaki mással. Ezt most nem tudom, hogy értitek-e. Tehát ő ugye kegyelmet kapott, átélte a kegyelmet, de nem tartotta nagyra, nem adta tovább a kegyelmet, és azt mondja, hogy ez nem nagy dolog, hagyjál már, ha-ha-ha-ha, tartozott nekem. És azt mondja, hogy nem értesz valamit, vak vagy. És most mondom neked, és így se érted. Úgyhogy tudod, mit fogok csinálni? Hagyom, hogy megtapasztald azt, amit a másikkal tettél. Ezért van az, hogy amikor valami rosszat teszünk a másikkal, az többnyire visszajön ránk. Velünk is megtörténik az, amit tettünk, utolér minket. Miért? Mert ott van Isten, aki a háttérben munkálkodik, és nem büntetni akar, hanem fel akarja nyitni a szemedet. Nevel. És belevisz olyan helyzetekbe, ahol átélheted azt, amit tettél valakivel úgy, hogy vak voltál rá, nem is láttad. Nagy dolog ez, dehogy is nagy dolog. Tartozott nekem, fizessen a nyomorult. Ezt egyszer csak a börtönben találom magam, ahol én is adós vagyok, és nekem kell fizetnem, én vagyok az a nyomorult. És akkor egyszer csak lehet, hogy megértem, hogy fú, a bánatba. Hát én ugyanezt tettem azzal az emberrel, és nem volt, nem helyes. Most nem érzem jónak, ahogy ez rajtam csattan. Ahogy rajtam csattan, nem tűnik olyan nyilvánvalónak, hogy így kell lennie. Az a kegyelem nem is volt olyan rossz dolog. Bárcsak én is adtam volna. Adnám ezután. És akkor is Isten nevelése elérti a célját. Jó ez? Értitek? Persze. Ha neked nem tud valaki megbocsájtani, az nem a te felelősséged.
De én az a napi kapcsolat során én érzem kellemetlenül magam, hogy nem lehet vele kommunikálni erről a helyzetről. Tehát én nekem van egy belső...
Hát mit tudsz, ha szereted, ha befektetsz, hogyha...
Semmi, ilyen fal van. Semmi.
Azt gondolom, hogy az...
Köszönést nem
fogadja. Igen. Hát csak maradj meg amellett, ami helyes. Tehát te tedd a jót folyamatosan, és bocsáss meg neki újra, meg újra azért, hogy nem bocsájt meg neked. Rendben. Nem tudsz mit csinálni. Van hatalmad egy másik ember szabad akarata felett? Hát, ahogy Isten vezet, ezt én meg nem tudom mondani, de Istennek biztos van egy terve arra a helyzetre. Lehet, hogy nem te vagy a kulcs, lehet, hogy te nem tehetsz semmit, lehet, hogy egy harmadik, negyedik ember kell, lehet, hogy neki kell mozdulni, nem tudom. De az biztos, hogy ha te azt mondod, hogy hát ezt a marhát, hát meg nem bocsát meg nekem, pedig én már bocsánatot kértem, akkor a nénikéjét, akkor te ugyanabba a hibába esel, amiben ő esett. Úgyhogy... Csak maradj meg amellett, hogy megbocsátasz neki. És ez nehéz. Tehát úgy értem, hát baromi nehéz. Tehát ez mind nehéz. Hát meg tudjuk csinálni. Hányan tudjátok ezt így csinálni? Hányan éltek így, hogy minden jöhet, megbocsájtok. Figyelj, amikor harmadszor pöckölöd meg az orromat, akkor... Tehát, hogy a 70x7-szer az gáz. A 70x7-szer azt jelenti, hogy életstílusunk a megbocsájtás. Ezt én képtelen vagyok megcsinálni. Képtelen vagyok. De tetszik. Gondolkoztam rajta. És tetszik. És amikor ott vagyok Isten előtt, akkor azt mondom, hogy hálás vagyok, hogy nekem megbocsájtottál, és bárcsak visszatükrözhetnék belőle legalább valamit. Oké, töltsd be, gyere közelebb, és hadd mutatkozzon meg valami. És aztán persze nem mindig sikerül, sőt. De és ez az első felelősséged, és valójában az egyetlen, fogd Isten kezét, és érts egyet vele. A gáz, ami ilyenkor történik, az, hogy elkezdett torzítani Isten igazságát azért, hogy te jobb színben mutatkozz. Nem tudok megbocsánatni, azért, mert ennek az embernek nem is lehet. és már is meg vagyok igazítva, ugye? Tehát már is az van, hogy én sinem vagyok. Pedig Isten érti, hogy nem tudsz neki megbocsájtani, csak ne azt mondd, hogy azért nem, mert neki nem lehet, hanem mondd azt, hogy igazából az ember alapján senkinek se lehet, ugye te ez tényleg egy állat, csak úgy, mint én, hanem mert te meghaltál érte, ezért jár neki a megbocsájtás. Az egy bunkó, de tényleg az. De te meghaltál érte, és nem miatta akarok megbocsájtani neki, hanem miattad. A te véred miatt. Az egy bunkó. De tartozom neki a megbocsátással. És képtelen vagyok. Képtelen vagy. Nem tudom megtenni. Úgyhogy bocsáss meg, Uram, bocsáss meg te nekem, hogy nem bocsájtok meg. És tudod, és Isten azt mondja, köszönöm, dicsős, nagyszerű, hadd szolgáljak feléd. És nem tudom, hogy csinálja. Nem tudom. De a végére elvégzi a munkáját. És olyanok leszünk, mint ő. Oké, nagyon gyorsan haladunk. A 6 oldalas jegyzetemből az első negyed oldalt vettük át eddig. Úgyhogy terv szerint haladunk. Mennyi az idő? Mondjátok meg nekem. 18 óra 40 van. Mondjunk egy ilyet, hogy ha minden igaz, Pastor Boyce már elkezdte, igaz? Ha szeretnétek lemenni Pastor Boyce órájára, akkor lemenjünk? Lemenjünk esetleg mindannyian? Veszett már ennél több is Mohácsnál, nem? Kérlek. Nem, nem, ők a mennybe mennek. Van egy, tehát Dávidnak, amikor meghalt a csecsemője, ez volt a büntetés Becsabéval elkövetett bűne miatt, akkor ő gyászolt és böjtölt, hogy ne halljon meg a gyermek, és amikor meghalt, akkor azt mondta, hogy te már nem jössz hozzám, de én megyek hozzád. Oké, tehát ez egy világos rész, ami arra utal, hogy a csecsemők a mennybe mennek. Vannak még más, azt hiszem, írás részek is, amik ezzel kapcsolatosak, de a tanítás, amit én kaptam, az az, hogy a felelősségre vonhatóság korhatára előtt, tehát amikor valaki egy felnőtt döntést képes hozni, ez ilyen 12-13 éves korban van valószínűleg. Ugye a zsidó vallás szerint akkor volt a bar mitzva, vagy mi van akkor? Ez a felnőtti avatás, férfivá avatás. Úgyhogy valószínűleg a körül van ez a határ. Aki azelőtt hal meg, az általános kegyelemben a mennybe megy. Hiszem, hogy sok gyermekhalál ezért van. Ezért van, mert ha felnőtt volna, akkor megkeményedett volna, és nem. Hol? Én azt gondolom, hogy egy ember halála fontos Istennek, és használja több szinten. De nem hiszem, hogy Isten valakit hazavinne csak azért, hogy megbüntesse a szüleit, vagy valami ilyesmi. Tehát ezt nehezen tudom elképzelni. De Isten nagyon jó abban, hogy a dolgokat úgy rakja össze, hogy mindenki azt éli át, amire szüksége van. Ugye, amikor ki kellett írtani a zsidóknak, ki kellett írtani a kánaáni népeket, akkor az nem arról szólt, hogy szegény kánaániak ott laktak, és pehjükre Isten pont ezt a földet választotta a népének, hanem a kánaáni népek gonoszak voltak, és Istennek a türelme elfogyott, úgymond eljött az ítélet ideje, és történetesen úgy szervezte, hogy akkor ezt az eseményt, miszerint amúgy is kiírtja ezt a népet, ezt fölhasználja arra, hogy az ő népének tanítson valamit. Tehát ez egy tökéletes szervezés, ők nem, hogy hívják ezt, ez a járulékos veszteség voltak, hanem Isten tökéletes terve. Találtál valamit csak? Ott 20 esztendőre teszi. Wow. És ott hogy írja pontosan?
Hogy e pusztában hullanak el a ti holttesteitek, és pedig mindazok, akik megszámláltattak a ti teljes számotok szerint, 20 esztendőstől fogva, és azon felül, akik szúgolottatok
ellenállt. Wow. Ez egy érdekes út. Ez nagyon jó. Ez arra, és hogy lehet, hogy 20 esztendős korban van, ejha, az még nagyobb kegyelem. Hát ugye, te egy 18 éves ember azért, az már eléggé sinem van. Nem? Nagykorúság 21. Hát lehet, de akkor ez nagyon kegyelmes. Tehát ez borzasztóan, mert azért 16-17 éves korban a dolgok összeállnak, de mondjuk annyiban tényleg, mert sokszor kell némi élettapasztalat, ugye? Be kell, hogy üssük a fejünket egy párszor ahhoz, hogy ugye a dolgok így a helyükre rázódjanak. De dicsőség Istennek, ha így van, bevallom, hogy ezt az írásrészt így még nem láttam. Igen. Azért én majd próbálom hamarabb mondani a Zozinak, hogy Zozikám, ne húzd ezt nagyon. Hány éves vagy? 4? Tessék! Abszolút, persze. Simán értékes. Igen. Igen. Kérlek. Ez hadd legyen a következő, egyik következő órának a témája. Mert Pastor Boyce-hoz akkor menjünk le. Köszönöm. Mondjunk el egy gyors imát, és aztán menjünk le az órára. Mennyei atyánk, csak hálásak vagyunk, és kérünk téged, hogy segíts nekünk elfogadni ezt a kegyelmet, a megbocsátást, hogy ennek súlya legyen, hogy hálásak legyünk érte, hogy megtörjön minket, hogy mennyire elfogadsz az érdemtelenségünk ellenére. És hadd legyen egy vágy bennünk arra, hogy esetleg mi is megbocsáthassunk. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmet.